Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, jó napot, tetszik, jó estét kívánok mindenkinek. Valkos Antal vagyok, az Akadémiai Könyvtár kézirattárának, kézirattár és régi könyvek gyűjteményének vezetője. És Monak István főigazgató távollétében engem ért az a megtiszteltetés, hogy a ma este a Párkai Református Gyűjtemények könyvbemutatójának a házigazdája lehetett. Mielőtt elkezdenünk a bemutatót, engedjék meg, hogy néhány gondolatot, ami eszembe jutott ennek a könyvbemutatónak, vagy a könyvetünk kapcsán elmondjam. Azt hiszem elég logikus feltenni azt a kérdést, hogy a három könyv közül az egyik az 2006-ban jelent meg, a másik 2011-ben, a harmadik 2012-ben. Tehát elég régen jelentek meg ezek a könyvek. Mi indokolja mégis, hogy itt most az akadémiának lévő könyvtárban ezekkel foglalkozunk? A válasz tulajdonképpen nagyon egyszerű, az, hogy megismerjük egymást. Tehát magyar tudományosságban is egyáltalán az életben mindenfelől tapasztalató, mindenki rohan, és hogy egy pápához közel született költőnek a mondatait idézem, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messze néznek szemeink. Ugye, itt a verseny. És tapasztalhatta mindenki a saját tudományágán belül is, hogy egymás munkáit is kevésre ismerjük. Nekem nemrég nagy elégtétel és öröm volt, hogy az akadémia vezetőségében jött a kézirattárba, és megtapasztalta, hogy tőle pár méterre milyen kincsek találhatók. Tehát mi most azért vagyunk itt, hogy a pápai gyűjteménynek, a pápai református gyűjteményeknek a kincseivel, munkatársaival, munkájával megismerkedjünk. Akkor elgondolkodtam, hogy mit érdemes itt elmondani, hát azzal kezdem, hogy tulajdonképpen egy kisebbféle csoda az, ami pápa körül lezajlott és történt. Gondoljunk bele, 1531-ben vagyunk, 5 évvel a Mohácsi csata vesztés után. Tehát mindenki azt várhatná, hogy három részre szakadt az ország, szegénység, pusztulás, vér, mindenki készül a halálra, legszívesebben a temető felé venne az útját, és ekkor valami egészen különleges erő jön valahonnan, és 1531-ben megalakítják Pápán református kollégiumot. De ez még mind kevés, mert Sárospatakon is ebben az évben alapítják meg a református kollégiumot. Tehát honnan jön az erő? Mi, akik az előző rendszerben nőttünk fel, nekünk a marxista történettudomány azt súlykolta belénk, volt akiben beleverte, hogy a történelmet a nagy erők alkotják, az egyének alig van ebbe beleszólása. Azt hiszem, hogy ezt túlságosan elhittük. A pápai példa is azt mutatja, hogy igenis az embereknek, az egyének nagyon sok lehetősége, sokkal több lehetősége van, mint amit nekünk sugaltak. Az egyéntől, az embertől nagyon sok minden függ. De hogy a jelenbe kanyarodjak, ezt a pápai gyűjteményeknek a mostani jelene is ezt igazolja előttem. Megnéztem a honlapjukat. A három gyűjteménynek, tehát a könyvtárnak, levéltárnak, múzeumnak összesen 11 munkatársa van. A gazdasági személyzettel együtt természetesen. És megnéztem a kiadványai sorozatát, megnéztem ezeknek a minőségét, lenyűgöző. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igenis az egyén erőfeszítésétől függ egy-egy kiadványnak a színvonala. Ezek a kiadványok azért ilyen színvonalasak, mert a pápai gyűjteményekben színvonalas emberek dolgoznak. Mint a kézirattár vezetője, hogy a tiszteletemet, megbecsülésemet kifejezem a pápai kollégák iránt, egy apró meglepetéssel is készültem. Ugye hát a pápaiak nagyon jól tudják, hát nem csak a pápaiak, hogy a pápának két több híres diákja volt, de a két talán leghíresebb, akinek ezt a könyvet szentelték, Kényes Úrfi és a Rongyos Baka, tehát Jókai Mor és és Petőfi Sándor. Ők Pápán ismerkedtek meg. De hogy kapcsolódik ez a kézirattához? Úgy, hogy ez 1840-42-ben voltak, ott találkoztak. Mind a ketten elhagyták Pápát, Jókai Mór Kecskemétre került, és Kecskeméten 1843-ban az Akadémia dráma pályázatára írt egy darabot. Akkor az volt a szabály, nagyon helyesen, hát egy kis kör volt, mindenki ismerte egymás kézírását, hogy egy idegen kéznek kellett leírnia ezeket a darabokat. Tehát Jókai is olyan helyzetben volt, hogy keresnie kellett valakit, aki az ő drámáját, az volt a címe egyébként, hogy a zsidó fiú, majd erre még visszatérek, lemásolja. Kecskeméten éppen ebben az időben, amikor egy másolót keresett Jókai, színtársulattal ott járt Petőfi, és gondolta, hogy a igen szegény és lerongyolódott költőnek azzal fog segíteni, hogy megkéri, hogy másolja le a drámáját. Petőfi lemásolta, gyönyörűen, gyönyörű írása volt, és nem fogadott el érte egy fillért sem. 1843-ban ez a darab, ez dicséretet kapott az akadémián, és itt van nálunk a kézirattárban. És itt a bemutató idejére áthoztam, itt található a vitrínben, a bemutató után meg tudják nézni. Mellesleg, közbevetőleg jegyzem meg, hogy ezen a pályázaton felbukkan még egy másik dráma is, annak az volt a címe, hogy Csák végnapjai. Madács Imre. Tehát két ilyen formátumú irodalmárunk, meg írónknak a műve futott be erre a pályázatra. Most a bevezető szavak után átadom Köntös László igazgatórnak, gyűjtemény igazgatórnak a szót, hogy mondjon pár gondolatot a gyűjteményről, az estéről.
Nagyon szépen köszönöm osztályvezető úrnak a szavait, egészen meg vagyok hatolva, de most komolyan mondom, hogy azért látszik az a megfeszített munka, amit mi ott Pápán végzünk, és látszik az is, hogy figyelnek ránk, ez nagyon-nagyon jól esik. És mi ezt az alkalmat is úgy éljük meg, hogy óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetünk kézirattárban, és bemutathatjuk önmagunkat, ahol szeretettel fogadnak bennünket, ahol gondolnak ránk, ahol megismerhetjük egymást. És hadd mondjam így, hogy ahol átélhetjük azt, hogy hosszú-hosszú évtizedek bezártsága után, most nyilvánvalóan a 20. század második felére gondolok, kiléphetünk a gettóból, és a magyar kulturális és szakmai élet részesei lehetünk. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget Babus Antal osztályvezető úrnak. Néhány mondatban köszönetet szeretnék mondani embereknek, akik nélkül ez a mostani bemutató nyilvánvalóan nem jöhetett volna létre. Először is ki kell emeljem személy szerint Hubert Ildikót. Hubert Ildikót, aki ezt az egészet kitalálta, mint elkötelezett pápai, nyilvánvalóan régóta ismer bennünket, ismeri a dolgainkat, és az ő gondolata volt, hogy mi lenne, ha tartanak itt egy ilyen könyvbemutatót. Az ő állhatatos és szerint határozottságával képviselte ezt a dolgot, úgyhogy hajtott bennünket, ahogy az kell. Én hoztam föl neki szatyorokba a könyvköteket, minden át. Szóval ott volt a dolgon. Nem az a típusú valaki, aki kitalál valamit, aztán másnap elfelejti, hanem tényleg folyamatosan ott állt az ügy mögött. Nagyon szépen köszönjük, Ildikó, tényleg köszönjük szépen. És ugyancsak köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, akik igen mondtak a kérésünkre, és vállalták a könyveink bemutatását, Körmendi Kingának, Ritók Zsigmondnak, Bertik Ivánnak, és hát Huri Józsefnek, ugye, aki a munkatársunk, köszönjük szépen. Akiknek szeretnék még köszönetet mondani, hát azok a munkatársaink, akik munkálkodásának, szorgalmának, kitartásának, állhatatosságának ezek a könyvek köszönhetők. Tehát azoknak a bizonyos színvonalas munkatársaknak, akikről itt osztályvezető úr beszélt. Na most, hát el kell mondjak itt egy-két dolgot, de csak nagyon röviden. Nem tudom, hogy ki ismerte korábbról a pápai református gyűjteményeket, mondjuk még Kövi Zsolt igazgató úr idejéből. Én 93-ban kerültem oda, hát rettenetes állapotok uralkodtak ott, nem azért, mert elődeim nem voltak hűségesek, hanem mert olyan volt a rendszer, hogy létezett ugyan a könyvtár, létezett a levéltár, létezett a múzeum, hát de hát mégsem létezett, marginalizált, elesett állapotban volt a külső körülményeit illetően is, és a munkatársi gárdát illetően is. Ha jól emlékszem, másfél ember dolgozott akkor, amikor én oda kerültem 1993-ban. Most pedig, hát az osztályvezető úr elmondta, 11-en vagyunk, 11 állhatatos munkatársa, többségük könyvtáros, és 3 levéltáros. És amit én el akarok mondani, most én vallásos szavakat fogok mondani, de nem akarok misszionálni. Én református pap vagyok, semmihez se értek. Tehát nem vagyok történész, nem vagyok könyvtáros, nem vagyok levéltáros, se semmi. Kapálni nem tudok, koldulni, szégyellek. Szóval, hogyan áll neki az ember egy ilyen gyűjtemény újraindításának? Hát kérem szépen úgy, hogy ráhagyatkozik az Úristenre. Mi nem hirdettünk pályázatokat. Mi nem mondtuk azt, hogy levéltárost keresünk, ezt keresünk, azt keresünk. Egész egyszerűen azt kell mondjam visszatekintve, hogy az Úr csodásra működik, de útja rejtve van. Ennyi. És kérem szépen jöttek a munkatársak, a levéltárosaink, ugye, akik ezeket a könyveket megalkották, név szerint Köblös József, Kránics Zsolt, Hudi József ott ül. A két levéltáros kollega, gyerekek, legalább álljatok már fel egy pillanatra. Most nem osztáltok meg. Tehát a Köblös József és Kránics Zsolt, és még valakit ki kell evárnám a könyvek kapcsán, Mezei Zsolt, könyvtáros, aki a mi tipográfusunk is, tehát magyarán ezeket a könyveket a tartalmilag nem csak előállították a kollégák, levéltáros kollégák, hanem az egész könyv tipográfiáit, szaklipapé, mindent mi csináltunk, amire nagyon büszkék vagyunk. És itt vannak velünk a könyvtárosok is, ők sem ússzák meg. Álljanak föl, legyen szívesek, akik a pápai gyűjtemények munkatársa, mert mindenki eljön. Így van. Hát ennyi. Én csak azt akarom elmondani, hogy az Úristennek adok hálát, hogy ilyen munkatársaink vannak. És a titok nagyon egyszerű, engedem őket dolgozni, nincs szakmai féltékenység, nincs ez, nincs az, és ugye kiderült, hogy ezek a levéltárosok, ezek valódi levéltárosok, ugye megszállottak, fanatikusok. Hát másképp nem lehet ezt a rengeteg munkát végig csinálni. Tehát ennyi. Ennyi a titok. És én nagyon remélem, hogy az Úristen, ahogy megtartott bennünket, és velünk volt az elmúlt 20-valahány évben, úgy velünk lesz a jövőben is, készülnek a további munkák, a dunántúli rektorok és prédikátorok második kötete, remélhetőleg hamarosan ki fog jönni, akkor készül a lelkészi önéletrajzok harmadik kötete, szóval folyamatosan megy a munkák, és ezek ilyen apró munkák, ugye? Rendkívül hálásak vagyunk érte, rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy jelen lehetünk Pápaváros életében, a régió kulturális életében, az országos szakmai közéletben, és hát ki tudunk törni abból a tényleg mélységes bezártságból, amelyben hosszú évtizedeken keresztül éltünk, és azt kell mondjam, hogy A levéltár történetében, hát az elmúlt 20 évben alakult ki valami olyasféle szisztematikus, rendszeres munka, amelynek nyomán tényleg azt mondhatjuk, hogy kialakult egy tudományos műhely Pápán. Nagyon köszönöm a munkatársaimnak az odaadását, a szorgalmát, a szakmai hozzáértését. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetünk. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött ide és megtisztelt bennünket érdeklődésével, figyelmével. Isten áldjon meg mindjárt. Köszönöm szépen.
Az első kötet, amiért Littók Zsigmond professzor úr, akadémikus fog bemutatni, az a címe, hogy a Pápai Református Kollégium birántjai 1585-1861 között. Mielőtt átadom a szót a professzor úrnak, engedjenek meg nekem három mondatkitérőt. Ezt a kötetet Köblös József állította össze, és ennyi személyes dolgot engedjenek meg. 1978 és 79-ben Hódmezővásárhelyen egy században voltunk, Jocóval katonában. Ez, aki szolgált a hadseregben, tudja, hogy ez milyen felethetetlen élmény, és örömmel látom 37 év után újra Jocót, nekem csak Jocó, és hát gratulálok a munkájához, nagyon örülök, és átadom a szót professzor úr.
Tehát hallgatóim, legyen szabas ezt itt hagynom, hogy nekem ne kelljen még arra is ügyelni, hogy megfelelő távolságra tartsam a mikrofont magamtól. Elég, hogyha arra ügyelek, hogy nagyon nagy szabásságokat ne mondjam. Tehát hallgatóim, egy vaskos kötet áll előttünk. Ez a vaskos kötet, ha ezt egy hozzá nem értő, mondjuk egy, ha nem akarok részletezni, egy más tudomány területen dolgozó, mindenki tudja, hogy mire gondolok. Kezébe veszi, akkor azt mondja, hogy ez micsoda unalmas könyv, végtelen névsorok benne, adatok, semmi más. Holott ez a végtelen névsor valóban 300 oldalon keresztül folyik a diákoknak a felsorolása, honnan származtak, milyen, ki volt az apjuk, mennyi tandíjat fizettek, milyen vallásúak voltak. Ennél izgalmasabb olvasmányt el se lehet képzelni. Azért a többi részéről is szólok a kötetnek, mert azért ott is izgalmas dolgok vannak, de engem ez izgatott fel a legjobban. Először is áttekinti a módszert, a módszer szempontjából is egy kitűnő kötet, mert áttekinti azokat a forrásokat, amelyekből a történelem, a történetírás dolgozhatik itt a Pápai Kollégium esetében. Jegyzőkönyvek. Hát erre azt mondjuk, hogy igen, hát persze jegyzőkönyvek. Anyakönyvek. Igen, ott már adatok is vannak. Felvételi könyvek. A diákok felvételi könyvei, értesítők. Ezek mind olyanok, amikre egy laikus is azt mondja, hogy ezek források. Törvények. Miért jelentenek a törvényeket, törvények forrást a diákokra vonatkozólag, arra vonatkozólag, hogy kik voltak a diákok? Azért, mert a törvényeket a felsőfokú diákoknak, majd erről még egy szót szólok, akiket már studiósusoknak neveztek, nem disciplusoknak, ezeknek alá kellett írni. Tehát itt a saját aláírásukkal jelezik, hogy ők a pápai kollégium diákjai voltak. Sajnos ilyen aláírás gyűjtemény nem folyamatosan és nem mindig van meg. Ezért is érdemel különös tiszteletet ezeknek az összeállítása. Neveket itt most már nem mondok, igazgató úr mondta a neveket, de ezekből kellett dolgozni, és megpróbálni egy folyamatos történelmet összeállítani. Ezzel kezdődik a kötet, hogy a pápai kollégium története. de ezek nélkül, az adatok nélkül, meg amikről még nem beszéltem, az értesítők nélkül, a tabellák nélkül, amelyek azokat a táblázatokat jelentik, amelyeket hivatalosan kellett felküldeni. Tehát ahol nem lehetett találomra, én úgy gondolom, adatokat adni, hanem hivatalos adatokat kellett szolgáltatni. Ezek azok, amelyekből a történelem összeáll. A pápai kollégium története összeáll. Nem először írják meg a pápai kollégium történetét. Talán ilyen részletes anyag alapján, forrásanyag alapján még nem írták meg. És hát különben is tudjuk azt, hogy a történelem változik, és más dolgok kerülnek a homloktérbe, az író figyelmének a középpontjába. Ezek a történetek, történetmi munkák egymást is kiegészítik. A neveket, szerzőket már elmondta igazgató úr, nem akarok erre kitérni. Nem ismertetem a pápai kollégium történetét, mert nem ez a feladatom. Itt csak azt szeretném megemlíteni, hogy volt ennek a történelemnek egy különösen szomorú szakasza, amikor a pápai kollégium nem pápán működött. Ez protestáns vagy református kollégiumoknál nem egyetlen eset. Tudjuk, hogy a sárospataki kollégium is egy ideig máshol működött. A pápai kollégium adásztevelen lényegesen rosszabb körülmények között, ennek következtében ez egy szegényesebb korszaka volt a kollégiumnak. De nem erre akarunk beletérni, megkitérni. Na most itt hallottuk, hogy a két másik nagy kollégium, a sárospataki és a debreceni, ugyanabban az időben alakul meg, mint a pápai. Ennek ellenére a debreceni és a sárospataki kollégiumnak a látogatottsága lényegesen nagyobb volt, mint a pápaié. Az adatok itt megtalálhatók, most fejből nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy 3-4-szer annyian voltak Patakon vagy Debrecen, különösen Debrecenben, mint pápán. Ez nem azért volt, mert hogy a pápai kollégium feltétlenül rosszabb volt, hanem azért volt, mert a dunántúli protestantizmus gyengébb, létszámában gyengébb volt. És ezért pápa mindig úgy tekintett Sárospatakra és Debrecenre, mint a nagyobb testvérre, erre még kitérek, hogy ez hogyan mutatkozott meg a tanulmányokban. Az oktatásról, csak egészen röviden. Elemi oktatás. Elemi oktatás itt is volt. Erről nem szoktunk elgondolkodni, nemrégiben egy nagyon érdekes előadás hangzott el akadémián éppen, és ott az az előadás irányította rá a figyelmet arra, vagy legalábbis az én figyelmemet arra, hogy hát valahogy írni, olvasni meg kellett tanulni. Mert hát nem mindjárt azzal kezdődött, hogy latinul tanultak, és filozófiával foglalkoztak. Meg kellett tanulni, az elemi ismereteket el kellett sajátítani, és ennek a 17. században, amiről Péter Katalin előadása szól, ez országosan megvolt, ezt hogy úgy mondjam, természetesnek tartották, hogy az egyházak ilyeneket működtettek. Pápán is volt ilyen elemi iskola. A középfok, az, amit a gimnáziumnak nevezünk, azután ez volt, és végül volt egy harmadik fok is, de ez már úgy látszik, hogy nem volt mindig egészen teljes, az adásztevelő korszakban biztosan nem. És ezért azután a pápán végzettek és igényesebbek a tanulmányaikat Sárospatakon vagy Debrecenben fejezték be tulajdonképpen. Tehát egy kicsit úgy festett ez, mintha külföldre mentek volna. Egy belföldi külföldre mentek, egy másik iskolába mentek. Nem osztályokban, a mi elképzeléseink szerinti osztályokban tanultak, hanem ha úgy mondhatnak, tanulócsoportokban. Bárki bármilyen korban beiratkozhatott az iskolába. És a rektor, igazgató mondjuk, döntött el, hogy melyik csoportba osztja be, az szerint, hogy milyen előképzettséggel rendelkezik. ez egy tulajdonképpen nagyon okos rendszer volt, azt kell mondanom, mert ennek alapján volt lehetőség arra, hogy valaki egy év alatt két évet is elvégezzen, hogyha olyan szorgalmas és törekvő diák volt, voltak is ilyenek is. Egyet külön kiemelek belőle egy érdekes esetet. Tehát ma ezt talán nem vennék jó néven, mert ez diszkrimináció, meg nem tudom micsoda, kedvezés. De akkor ez így működött, és működött. Aztán a legmagasabb, tehát ezek voltak a discipulusok, akik alsó és középfokba jártak, a felsőfokba jártak a studiósusok, akik vagy viselhettek tógát, vagy nem. Tógát viselhettek, hogyha egyházi pályára mentek, nem viseltek tógát, ha nem egyházi pályára mentek, de ők is beletartoztak a studiósusok körébe, és a CÖTUS-nak, tehát a diák önkormányzatnak, ők lehettek a tagjai, mind a kettőt, mind a két csoportja a társaságnak. Az oktatás nyelve, hát az alapfokon természetesen magyar volt, de később ez latin volt, ez érdekesen változott. Az 1790-es években, amikor az országgyűlés először hoz törvényt a magyar nyelvről, latin nyelven természetesen, hogy a magyar nyelvet tanítását szorgalmazni kell, Pápán áttérnek a magyar nyelvi oktatásra. 1808-ban magyar nyelvi oktatásra, és ezeket a bizonyos tanulói névsorokat, hogy ki milyen szülőtől származik, stb. Tehát a személyi adatokat, ezeket is magyarul töltik ki, tehát az anyakönyveket, hogy úgy mondjam, magyarul vezetik. 1808-ban, amikor megjelenik a második ráció edukációnész, ami egy mérhetetlenül maradi és visszafogott az elsőhoz képest is egy konzervatív, mondjuk szeliden, egy konzervatív oktatási rendszer volt, akkor megint a latin kerül előtérbe, latinul oktatnak, két tárgyat kivéve, latinul oktatnak, és latinul vezetik az anyakönyveket. Azelőtt beírták a foglalkozását magyarul, most latinul írják be, és így tovább. Tehát változik, ez most ne arra tessék gondolni, hogy akkor ez a pápai iskola, ez egy ilyen hát, kormányhű iskola volt, mert Debrecenben is ez ment, az álmosdi ráció úgynevezett álmosdi ráció, az pontosan ugyanezt a módszert alkalmazta, ő is gyakorlatilag a második ráció edukáció szerint tanított. Összetétel. Diákság összetétele. Nagyon érdekes, már nem tudom melyik részben, valamelyik után a bevezető fejezet valamelyikében van erről szó, de lehet, hogy máshol lényegtelen. Pápán nem tartják nyilván, hogy ki nemes és ki nem nemes származású. Ez nem számít. Egyszer, amikor ezt hivatalosan a helytartó tanács követeli ilyen adatokat, hát akkor csinálnak valamit, de tulajdonképpen ez nem számított. Debrecenben se számított. Sárospatakon számított. Ez egy érdekes dolog. Nem a Debrecen érdekes, mert ott világos. Hát ott mindenki polgár volt, szív is. Mi csináltuk az iskolát, itt nincs különbség. Hogy Sárospatakon miért tartották ezt jobban nyilván, ezt nem tudom, ha iskola történészek majd kiderítik. De ez azért érdekes, mert Pápán is nem tartották ezt nyilván. Nem számított, hogy ki nemes és ki nem nemes. Azt, hogy mi a foglalkozás, azt fölírták. És hogyha megnézzük ezeket az adatokat, hogy milyen foglalkozások vannak, hát akkor nagy része ezeknek gazda, agrikola, földbűves, nem tudom, hogy a kettő között van-e különbség, de a nyilvántartás így tartja. Valamilyen mesterember, kézműves, és aztán itt fel is van sorolva, hogy bognár, szabó, akatos, kovács, és így tovább. Tehát egy nagyon széles mezőjű, összetételű ez a kollégium. Úgyhogy az ember megérti, hogy hát itt ezt nem tartották nyilván, hát az iskolában az volt fontos, hogy ki hogy tanul, mert hiszen rögtön annak alapján döntötték el, hogy hova mehet, és hogy mehet-e tovább, mehet-e esetleg gyorsabb idő tovább, mint más közönséges tanuló. Milyen volt a diákság összetétele? Hát a társadalmi összetételéről már beszéltem, de volt egy másik érdekes tényező, a vallási összetétel, mert ez sem érdektelen. Hát ez egy református kollégium volt, természetes, hogy reformátusok voltak, akik ebben tanultak, ezt fel se tüntetik. De voltak más vallásúak, voltak evangélikusok. Én 20 év agyagát néztem át ebből a szempontból, 1802-től 1833-ig, voltak evangélikusok. Ez nem azért érdekes, mert hogy evangélikusok jöttek, hát Istenem, itt van őseik, a gályák padják együtt szenvedtek, miért ne szenvedjenek az iskolák padják is együtt. De ez egyébként egy Baltazár Dezsőtől származó megjegyzésem az én szellemességem. De hát elmehettek volna az evangélikusok Sopronba is, mint ahogy pápáról a reformátusokat is Sopronba küldték, hogyha jogot akartak tanulni. Tehát ide jöttek, és itt szívesen fogadták. Jó, testvér felekezett, mondjuk így. De voltak zsidók is. Ebben a 20 esztendőben, amit átnéztem, 13-an. És volt egy egészen különös eset, hogy hát talán nem most, mert nincs idő, meg is magyaráz nekem valaki. Volt valaki, egy, aki be van írva, hogy özvegy édesanyja van, aki zsidó, és ő maga katolikus, és ezek után a református iskolába jött. Ez azért érdekes, mert ez azt mutatja, hogy pápán tulajdonképpen ez egy mellékes tényező volt, hogy ki milyen felekezetből jött. Mint ahogy mellékes tényező volt az, hogy milyen foglalkozása van az atyának, apának. Nem tartották nyilván a származás szerint, mint bizonyos korokban. Milyen volt ezeknek a diákoknak a diák élete, az önkormányzata, a cirkusról már beszéltem, amely hát szabályos önkormányzat volt, volt egy vezetője, volt ennek jegyzője, tisztviselői, akiknek megvolt a maguk feladata. És ezek felelősek voltak a diák önkormányzatnak a véleményét, azt a tanárikar is meghallgatta. Ők hoztak törvényeket, jó a tanárikar felügyeletében természetesen, de ez egy testület volt, tehát a nagy testületen, a kollégiumon belül volt két osztály, a tanároké, meg a diákoké. Na de ez nem változtatott azon, hogy itt mindegyiknek megvannak a saját jogai. Hogy aztán itt még sok minden más is beleszólt, ebbe beleszólt a város is, beleszólt a földesúr is sajnos. Erről jót is mondhatok, de mint ahogy rosszat is el kellene mondanom, egyiket sem. Hogyan tagozódtak most már a diákok, nem az önkormányzatban, hanem egyáltalán? Három nagy csoportot különböztetnek meg, ez azért érdekes, mert Debrecenben sokkal elősebb volt a tagozás, ott valami 10 ilyen csoport volt a diákokon belül. Hát voltak az alumnusok, tehát azok, akik valamilyen támogatásból jöttek, az alumnusok azok, akiket az egyház vagy a egyházközség támogatott, és voltak a beneficiátusok, akiket valamilyen alapítvány tevő személyiség támogatott. Voltak a neutralisták, majd erre mindjárt visszatérek, és voltak a szolgadiákok, akik szolgálatokat végeztek, részben a diáktársaik mellett, részben a kollégiumban, és ezért tanulhattak ott. Tanulhattak együtt azok mellett, akik meg szolgái voltak. És ezen megint el lehet vitatkozni, hogy ez szociálisan helyes, nem helyes, de azok, akiknek más lehetőségük nem volt arra, hogy tanuljanak, mégis így volt meg a lehetőségük a tanulásra. És voltak a neutralisták. Hát ezzel a szerzők, egy könyv szerzői, a történetírói tulajdonképpen nem tudnak mit kezdeni, hogy ezek azért neutralisták, mert nem tudnak mit kezdeni velük. Egyik csoportba se tartoztak. Sem szolgadiákok nem voltak, sem alumnusok nem voltak, hanem valami a kettő között. Ott voltak a kollégiumban, tanultak. az időm telik, úgyhogy sietek tovább. Hogy tanultak tovább? Hogy ment a pályájon tovább a diákok? Említettem azt, hogy Debrecen, Sárospatak. Utána elkerültek rektornak, tanítónak valamelyik iskolába, mint a Pataki iskolának, a Debreceni iskolának, pápának is voltak partikulái, tehát fiók intézetei, fiók iskolái, tanítottak ott, és megvolt a lehetőségük arra, hogy 3 év alatt, meg ha megfelelő helyre kerültek, 3 év alatt annyi pénzt összehezethessenek, hogy külföldre mehessenek tovább tanulni. Ez a 3 éves szolgálat, erről Jókainak, ha már itt említettük a nevét az előbb, a Debreceni Dunátikus című novellájában, amit nagyon ajánlok mindenkinek elolvasásra, ha de is olvasmányt akar olvasni, ott egy kis csípősen van beállítva, mert hogy ez Jókai azt írja, hogy az első 3 év alatt 3 éves megbízást kapott a tanításra. Hát az első évben akkor kifizette a kollégiumban csinált adósságait. A második évben megpróbálhatott tanítani. A harmadik évben úgy is tudta, hogy kifele áll a szekere, ugye de bolond lett volna, hogyha akkor tanít is. Na, talán nem volt ennyire rossz a helyzet, ezt csak azért mondom, hogy ha már Jókairól volt szó, hogy őt is említsem. Tehát megvolt a lehetősége arra, hogy most már külföldre menjen. Ez megint egy külön érdekes kérdés, hogy különféle korokban melyik külföldet választották. Egymás után mentek például, az Oder mentek Frankfurtba. Vagy mentek Hollandiába. Miért csak akkor, miért néhány évig, egy folyton ide, néhány év után folyton oda? Ez mennyiben személyes kapcsolatok, a kinti egyetem és a benti tanárok közötti kapcsolat, vagy hogy mit? Ez egy külön érdekes kérdés. Hogyan? És azután visszajöttek, és akkor lehettek aztán pápán tanító tanárok, később professzorok. Itt azért hadd említsem meg, hogy már a pápai tanárokról is szó van, ez nem azért leszoktam, úgyhogy ezt csak éppen említem, hogy azért az első magyarországi kantiánus az pápán tanított. Bánti István, Bánti Márton István. És Debrecenből kapta az éles kritikákat ezért, mert a kanti filozófia követése akkor hát valami különlegesen forradalmi, felforgató, nem tudom micsoda volt. Tehát itt komoly, az első görög nyelv, magyar nyelvű görög nyelv, ógörög nyelvtankönyvet pápán írták. Ez nem azért leszoltok, csak úgy megemlítem. Na, azért mondom, hogy hogy ment tovább azután, és azután hát attól függően, hogy ki milyen iskolát járt ki, milyen egyetem, milyen végzettségre tetszett, lehet pápán tanár, vagy máshol tanár, ezért van az az érdekes dolog, hogy valaki előbb lesz rektor, tanító, aztán külföldre megy, aztán megint rektor lesz. Tehát sokféle, sokfelé megfordul. És hát nem mindenkiből lesz tanár, vagy tanító, nem mindenkiből lesz egyházi személyiség, hanem lesznek világi személyiségek is, elsősorban a jövő száján. Említettem már, hogy a Soproni főiskola volt az, a Soproni evangélikus kollégium volt ahol, ahova jogot tanulni mentek. Időm lejárt, úgyhogy befejezem. Egyet említek még meg. Mondtam, hogy majd még visszatérek egy különös esetre, amikor valaki 1 év alatt 2 évet akart elvégezni. Ez egy rabbi növendék volt, aki azt kérte, hogy ő 1 év alatt, 2 év alatt végezhessen el. Benyújtotta a kérvényét, a szövegben nincs szó arról, hogy engedélyezték-e vagy nem. Csak azért említem meg, hogy ilyenre volt lehetőség, és mások nem rabbi növendék, nem csak rabbi növendékek kérték ezt, hanem reformátusok is kérték ezt. És hát meg volt a lehetőség arra, és azután ők maguk vitték tovább és fejlesztették a kollégiumot. Én csak egyet tudok mondani, ez egy könyvbemutató, hát amennyire 20 percben be lehetett mutatni egy könyvet, egy nem tudom hány száz oldalas könyvet megpróbáltam, én csak azt kérem, hogy tessék megnézni, mindenki talál benne valami érdekeset. valamelyik részében, lehet, hogy az egész sok száz oldalt végigolvassa, de hogy talál benne érdekeset, az biztos. Talál benne a nevek között egyszerűen. Itt olyan nevek szerepelnek, akik hát 100-150 év múlva a magyar közéletben, református egyházban vagy a világi közéletben nevet szereztek. Nem tudom, hogy az illető, némelyekről tudom, de nem tudom, hogy az az illető, az vajon rokona-e annak a valakinek, akit én ismerek, mint fontos személyiséget, de hát bizonyosan nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen neveket talál, de azon elgondolkozik, és annak is alapján is láthatja, hogy milyen iskola volt ez a pápa. Köszönöm szépen!
Szépen köszönöm Vitó tanár úrnak a könyvbemutatóját, ami egy nagyszerű kis előadás volt. Sok mindent megtanultunk, megtudtunk belőle pápáról a kollégiumban. A következő könyv Vojta Adolf visszaemlékezései. Ez megint különösen kedves a szívemnek, mert Körmendi Kinga fogja bemutatni. Ő kézirattárnak az önökös tagja, munkatársunk, pápai, egykori pápai diák, katolikus lény.
Tisztelt igazgató, tisztelt professzor úr, hölgyeim és uraim, kedves egykori pápaiak és jelenlegi vagy volt kollégái itt az Akadémiai Könyvtár kézirattárában, könyvtárában és a többi pesti rokonintézményből. A megszüntetett pápai református kollégium két volt tanárának, egykor szerencsés, már állami gimnáziumi tanítványaként, majd egy életre elkötelezett kézirattárosnak az a megtiszteltetés jutott, hogy a pápai református gyűjtemények munkatársainak gondozásában megjelentetett emlékirat forrás közléseket ismertethetek. Egy kitérő rendkettet igazgató úrnak. Mondhatom azt, hogy koromnál fogva, én még az egykori pápai református gyűjteményben Kövi Zsolt előtt is jártam, és Pongrácz professzor úr, igen, és az a finom kézirattári por, az felejtetlen. Ami pohár is volt. Úgyhogy tényleg látni lehetett, az valami elképesztő élmény volt. A másik személyes külön öröm, hogy a közreadó kéziratgondozó kollégák egy személyben levéltáros, könyvtáros kézirattárosok és történész, művelődés történeti kutatók. Erről tanúskodnak, ahogy Babus Antal kollégám említette, már a színvonalas bevezető tanulmányok, a személyazonosítások antropológiai, prozopográfiai tételi színvonalú lábjegyzetei, a mutatók. Nekem 15 percben 4 kötetet kell ismertetni, tehát elnézést kérek. Ez a 4 forrás közlés, Hunkár Antal visszaemlékezései és iratai 1783-1862 Sajtó Lárendeztei szerkesztette Hudi József. Nemes Székely János csöblei közbirtokos naplója 1808-1866. Sajtó alá rendezte, szerkesztette, bevezető tanulmányt írta Hudi József. Vojta Adolf visszaemlékezései 1849-1894 sajtó alá rendezte, szerkesztette, bevezető tanulmányt, jegyzeteket készítette Hudi József. Óli Sándor pápai diák emléket 1895-1907. A kéziratot gondozta Mezei Zsolt. A 4 kötet történelmünkből több mint egy századot fog át. Ez alatt a reformkornak köszönhetően egy szabadságharc árán feudális viszonyaink felbomlottak, és a 19. század már a polgárosult osztrák-magyar monarchiával búcsúzott. Ezt az 1848-49-es szabadságharcra való visszaemlékezésekkel érzékeltethetem. A forradalom és a szabadságharc idejének emlékei a visszaemlékezőknél életkor, a társadalmi helyzetek különbözősége miatt is eltérő. Hunkár Antal, a jogvézett liberális köznemes, Veszprém vármegye országgyűlési képviselője, a Szabadság vagy tényleges résztvevője, a megtorlások elszenvedője. A pápához közeli csöglék gazdálkodó Nemes Székely János közbirtokos nemesként éli meg a szabadságharc idejét, az ősiség eltörlését idézve, fia nemzetőrségét, mint honvédő feladatot tudomásul véve. Vojtát, a pápai építőmester polgár, 14 éves fiát építészkőműves tanulóként utasítják vissza a verbuválásnál. Életének, gondolkodásmódjának meghatározó élménye a szabadságharc. Ólé Sándor, a csóri parasztfiú, már a monarchiába született bele. A kollégium március 15-i ünnepélyeinek hazafias költeményeit Petőfit idézte. Neki már lelkesítő történelem. A visszaemlékezések szerzői közül Volt Adolf kapcsolódott mind személyében, mind tevékenységében igazán pápához. Ez azonban nem jelentett kisvárosi behatároltságot. Nyugat-európai tapasztalatai, az emigráció és a kiegyezés korának több jelentős közéleti személyiségével való baráti, ismerősi kapcsolata tette lehetővé, hogy a város életét mind szellemi, mind városfejlesztési téren lényegesen alakítsa. Színház terveivel pedig országos szinten tudta befolyásolni a korszerű színház építési elméletét. Életének eseményeit az önkénuralom évein keresztül a millenniumig jegyezte fel távolságtartó magatartással. Pápán született 1834. október 25-én. Nagyapja Morvaországból települt át, Körmenden a Batthyány család uradalmi építésze volt. Elemi iskoláit és az algimnáziumot a pápai bencéseknél, a felső osztályokat a győrieknél végezte. Az építészet iránti tehetsége családi örökség volt. 1849 és 1853 között Szombathelyen tanult Hölcz József építésznél. A tanulóév kezdetén történt már az említett sorozásra való eletkezés. 1853. októberében apja Bécsbe küldte a Politechnikum ipariskolai osztályába, 3 évet engedélyezett a tanulásra. Kikötötte, csak annyit tanulja, ami pápára elégséges. Volta azonban nem elégedett meg a csak ipari szakismeretekkel, hanem a műépítészetben való jártasságot is el akarta sajátítani. Ezért fizetés nélkül dolgozott Karl Tietz műépítész műtermében, és már fizetéssel közreműködhetett a bécsi Schlick palota építésében. Idézem, a palota elkészült. Atyám kívánsága ellenére sokkal többet tanultam, és mondhatom, hogy az építészet minden ágában lehető legteljesebb kiképzést nyertem. Bécsben először franciául, majd angolul tanult meg. Nem akart pápára hazajönni, idézem, mert úgy gondoltam, hogy képességemmel nem vagyok helyezkötve. Tanulmányai befejeztével 1857-ben bécsi angol ismerőse révén sikerült a linci vasútépítést végző angol vasúttársaságnál állást kapnia. Ez a lehetőség meghatározta angol kapcsolatait. A tanuló éveket azért ismertettem részletesen, mert Vojta így alapozta meg a szakma és nyelvtanulásával azt a felkészültségét, amellyel külföldi munkájában megbecsülést, itthon pedig országos építészi hírnevet szerzett. Nagykorúvá válásakor hazajött. Anyai örökségének fedezetével, de apai beleegyezés nélkül utazott el Londonba. Ajánlóleveleket linci angol ismerőseitől és a pápai bencés gimnázium igazgatójától kapott. Ezeknek köszönhetően megismerkedett az emigráció tagjaival, többek között Rónai Jácinttal, Pruszki Ferenccel, Klapkával, akikkel később Magyarországon is tartotta a kapcsolatot. King londoni könyvkereskedővel és családjával életre szóló barátságot kötött, ők kétszer meg is látogatták Magyarországon. Londonban Anglia híres vasútépítő cégének tulajdonosa Thomas Bressy alkalmazta. 1859-ben és 60-ban nála dolgozott, és már Ausztráliában készült Bressy ottan egyiki vasútépítéséhez, Vojta állomás épületeket tervezett, amikor apja levele hazahívta. Jöjj, mielébb haza, mert naponként várjuk, hogy Garibaldi betör az országba, hogy az országot felszabadítsa az osztrák uralomtól. Magyarország ismét szabad lesz, lesz itthon elég dolgod. Erre volt a bevallása szerint, és ilyen körülmények között megmozdult bennem a magyar szív. Elhatároztam, hogy hazamegyek. Hazajöve a rendőrség már várta, londoni emigrációs kapcsolatai miatt faggatták. King barátja ügyes levelével azonban megmentette a további rendőri zaklatáshoz. Ez az ügy járult hozzá, hogy az egykori 1848-49-es honvédőrnagy Eszterházy Pál, a pápa ugor devecseri uradalom birtokosa meghívta beszélgetni, és a későbbiekben nem csak ő, hanem fia Eszterházy Ferenc és szívélyes viszonyt ápolt. Volt a pápán letelepedett, 1860. március 1-én én építészi vizsgát tett, azonban az önkínuralom miatt elkeseredve ki akart vándorolni Amerikába, de tanácsot kért a pápán lakó nővérét meglátogató Szántusz Jánostól, aki a polgárháborúra való tekintettel ebeszélte. Így azután 1863-ban pápán megházasodott, egy pápai épületfa kereskedő Néhai Hecs Antal lányát vette el. Az épületfa kereskedés és az építészi tevékenységeihez kapcsolódó egyéb váltakozó sikerű vállalkozásai biztos polgári megélhetést biztosította. Itt ezeket az időhiány miatt nem tudom részletezni ezeket a vállalkozásokat. Klapka rábeszélésére 1875-ben elvállalta a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselőjelöltjének, Rád Károlynak a támogatását. Választási előkészületeket nagy körültekintéssel irányította és sikerrel meg is oldotta. A szabadkőműves eszmékkel a londoni emigráció tagjai révén ismerkedhetett meg. 1875-ben megalapította a nyilvánosságot ugyan nem vállaló pápai Kölcsey Ferenc szabadkőműves párholt, amely különböző felekezetű tagjain keresztül sokat tett a város gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődésére. Vojta páholytagként sürgette a pápai állandó színház megépítését. 1881-ben az ő tervei szerint felépült a városi színház, amely meghozta az országos hírnevet és több színház tervezési szerződést. Építési megbízásokat ugyan nem kapott, mert a kor híres építészei Hausmann és Ibl kapták meg elsősorban a pesti és budai építkezéseket, de egyéb vállalkozási ügyeinek intézése kapcsán Budapesten a politikai élet számos képviselőjével szorosabb ismerettséget kötött. Közülük baráti viszonyban az egykori pápai kollégiumi tanárral, majd pénzügyminiszterrel, Kerkápoly Károllyal volt, akinek a hagyaték a református ügyeletben. Pápai közéleti társadalmi tevékenységéből kettőt emelek ki, a szintén csak az időhiány nem engedi, hogy részletesen ismertessem. Városi képviselőként a közegészségügyi helyzetet igyekezett javítani, bankfelügyeleti szerepvállalásával pedig a követendő banki tevékenységre adott példát. 1890-ben édesapjával, az egykori polgármesterrel részt vett a pápai szépítő egylet megszervezésében. A színházat ebontották, de ma is megtekinthető, és a művészettörténet által is számon tartott legjelentősebb épülete, a Kluge család pápai kékfestő üzeme és lakóháza, valamint az evangélikus templom iskola és parókia és a katolikus iskola. 1894-ben gazdasági kényszerből, de megkönnyebbülve vált meg épületfa kereskedéséről. Budapestre költözött családjával, illetve az írásait megszakadt, a további rész elveszett. 1923-ban hunyt el Budapesten. A szétszóródott, pápán elhelyezett töredékes családi levéltárban szerencsére fennmaradtak, ha csonkán is, de a visszaemlékezései. Életeseményeihez fűzött megjegyzései alapján gondolkodásmódját a hagyományos polgári etika határozta meg. A magyar nemzeti függetlenség elkötelezettsége, az angol kultúra, különösen az angol építészet és műszaki alkotások csodálója volt. Ezekről alkotott véleményével több ponton közel áll Széchenyi Istvánhoz, akinek a neve egyetlen egyszer sem fordul elő a kéziratban. Visszaemlékezése tárgyilagos stílusban, gyakori németes nyelvi fordulatokkal íródott. A közradó Hudi József szerint, idézem, összhatásában mégis érzékletesen képes fölidézni számunkra a kort, amelyben élt, amelynek figyelemre méltó alapja volt. A pápai református gyűjtemények forrásközlései bizonyítékok arra, hogy a visszaemlékezések műfajában nem csak az esztétikai értékű, irodalmi jelentőségű naplóknak van forrásértéke. A hivatkozott visszaemlékezésekből megismerjük 19. századi magyar társadalomnak azokat a Veszprém vármegyei tagjait, akik tevékenységükkel, gondolkodásmódjukkal, köznemes országos politikusként, vagy falusi gazdálkodóként és egy városi vállalkozó polgárnak a munkájával, gondolkodásával hozzájárultak, hogy Magyarország a reformkorból eljusson a milléniumig. Ezért nem csak helytörténeti jelentőségűek. A kötetek műfajoknál fogva szélesebb érdeklődései számot tartó olvasmány élmények. Az emberi életutak követésével a köznapi és kritikus esetekben példamutató magatartásokat találunk, egy kollégiumi kisdiáknak lelkészi tanulmányai során pedig a pápai református kollégiumnak a személyiség alakító nevelő hatását ismerjük meg. Olyan jellem és magatartásbeli tulajdonságokat, amik bizony már fájóan és károsan hiányoznak a korunkból. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönöm szépen Kingának! Felidézte a korszellemet. Tehát az idők változnak. Kinga kiemelte, hogy azt kérte az apja a fiától, hogy ne tanuljon olyan sokat. Ma ez az elképzelhetetlen. Ha azt kérik a diákoktól, hogy sokat tanuljanak, akkor is keveset tanulnak. A következő kötet a Processus Visitationis, Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben. Ezt a könyvet Petrik Iván történész író mutatja be.
Ugyanis, uraim, tisztelt megjelentek! A kötet, amiről én fogok beszélni, szintén a forrásközlések sorozatban jelent meg, annak a 11. darabja. Tehát nagyon adná magát a feltételezés, vagy hát nagyon logikus feltételezés, hogy ez is egy forrás kiadvány. Ha megnézzük a címét, az, hogy Processus Visitationis, Torkas Jakab egyházlátogatása 1747-ben, tehát azt, hogy mondjuk nem használja azokat a szokásos formulákat, hogy mondjuk egy egyházlátogatási jegyzőkönyve, iratai, mint arra utalnának, hogy azért ennél valamivel többről van szó. Ha megnézzük a kötetet, látszik, hogy annál jóval többről van szó, mint hogy egyszerűen publikálták volna magát a jegyzőkönyv. A kötet szerkezetéről nagyon röviden három nagy részre tagolódik. Van egy 90 oldalas terjedelmes bevezető tanulmány, ami nem is egy tanulmány, inkább egy tanulmány sorozat egybe szerkesztve, utána következik maga a jegyzőkönyv, mindegy 70 oldalon, és van egy függerékünk, szintén további forrásokkal, utatókkal, szokásos lezárással. Tehát jól látszik, hogy egy elég nagy hátteret rajzoltak föl a kötet kiadói az egyházlátogatási jegyzőkönyv köré. Nézzünk bele a tanulmányba. Az első fejezet Torkos Jakab élet és munkássága címet viseli, de itt is valamivel többet kapunk azért, mint amit a cím ígér. A tanulmány szerzői bemutatták a Torkos Jakab család eredetét, és Torkos Jakab felmenőit, nagyszülőkét, tehát nagyszülőket, szülőket, testvéreket, a testvérek gyerekeit. Itt érezzük először ebben a kötetben, amit többször is fogunk, és az egész kötetre vonatkoztatva azt hiszem igaz, hogy a szerzők elvarnak minden szálat, végig gondolnak minden felmerülő problémát. Mondom, a kötet egészére is igaz, amíg többször elő fogom talán hozni ezt. Nyilván a család története után jön maga Torkos Jakab élete, fölvázolják a pályaivet, a pápai, sárospataki tanulmányoktól kezdve, a külföldi tanulmány útig, Zürich, Utrecht, a pálya csúcsáig mondjuk így, amikor 1745-ben püspökké avatják pápán, és nyilván egészen a haláláig terjedően viszik a történetet. Tehát 1745 és 85 között volt püspök Torkos Jakab, itt már elhangzott, hogy nyilván ez a, és köztudott, hogy ez a protestáns, a református egyháznak egyik igen-igen nehéz korszaka volt, pápai vonatkozásban ugye ez az adásleveli számüzetés ideje. A tanulmányban nyilván éppen ezzel részletesen olvashatunk a protestáns jogvédelemben betöltött szerepéről a püspöknek, ehhez kapcsolódóan és a vizitációhoz kapcsolódóan az egyházszervező tevékenységéről, és nyilván szó van a lelkészi pályafutásáról is. A tanulmány sorozat későbbi részeiben a magával a jegyzőkönyvvel foglalkozott a szerzők egyfajta logikus rendben megismerhetjük mindazt, ami benne van az egyházlátogatási jegyzőkönyvben. De ennél megint egy picivel többet is, vannak benne ilyen betét tanulmányok gyakorlatilag, ami a forrás értelmezéséhez feltétlenül szükséges. Két példát szeretnék csak kiemelni, van egy bizonytalan értelmezési forrás, hogy benne több lelkész említi, hogy a presbitériumot publikálják. Itt a szerzők egész meggyőzően bizonyítják, hogy itt nem a később megismert világi presbitériumokról van még szó, ez a 18. század közepén még nem volt jellemző, itt egész egyszerűen az egyház kerület javára történő gyűjtésnek a kihirdetéséről van szó. Van egy másik terjedelmesebb és nagyon izgalmas fejezete még ennek a tanulmánynak, amely a liturgikus könyvekről szól. Ugye rákérdeznek a vizitáció során, hogy milyen könyveket használnak a lelkészek, itt nem mindig adnak egyértelmű válaszokat, rosszul emlékeznek a címre, a szerző nevére, vagy csak általánosan említik ezeket a könyveket. Itt a tanulmányban kapunk egy teljes képet gyakorlatilag arról, hogy a 18. század közepén milyen liturgikus könyveket használtak. Szép tematikus bontásban, tehát ágendákról, könyörgéses könyvekről, prédikációsok könyvekről külön-külön alfejezet számol be. De nem egyszerűen elősorolják itt a tanulmányban ezeket a köteteket, hanem tovább lépünk, és azt is megtudjuk, hogy a református könyvtárban ma milyen példányait őrizik ezeknek a köteteknek. Amit bizonyító erővel ír az a kapcsolatban, hogy használták ezeket a köteteket az egyház kerületben annak idején. De innét is még tovább lépünk egyel, és a tulajdonosi bejegyzések alapján megismerhetjük azokat, akik használták ezeket a könyveket a korszakban. Megint csak azt érezzük, amit az előbb említettem, hogy minden szál el van varva, minden problémát végigvezetnek a szerkesztők. Amikor már sokszor érzi ezt az ember egy könyv kapcsán, talán nem kell hozzá túl nagy rossz indulat, hogy megpróbáljon olyat találni, amit nem vartak el a szerzők ennyire pontosan, de hát nem nagyon jár sikerre azt hiszem, aki ezzel megpróbálkozik. A tanulmányok végéhez térképeket csatoltak. Azt hiszem, egy vizitáció kapcsán ez nagyon adja magát, hogy magát a vizitáció útját térképre lehet vinni. Ráadásul itt azért annyiban még bonyolultabb is a dolog, hogy a vizitáció nem egyszerűen úgy zajlott le, hogy végigjárt a püspök a közösségeket, hanem egy-egy hely településre behívta a lelkészeket, hogy a lelkészek útját és magát a püspök útját is jól követhetjük a térképeken, tehát nem egyszerű illusztrációk ezek a térképek, hanem mondjuk így a forrás hely értelmezéséhez nagyon jó adalékokkal szolgálnak. Nézzük meg akkor magát a jegyzőkönyvet. Azt kell tudni róla, hogy 1747 májusában, júniusában zajlott és félbeszakadt ez a vizitáció. Belép a háttérbe a korszak egy másik jelentős személyiség és főszereplője, Badányi Bíró Bárton veszprémi püspök, egyben Veszprém megy a főispánja, aki ugye a rekatolizációs törekvéseknek a Dunántúlon a motorja volt, rosszul lehet ezt mondani. Mindenesetre az ő tevékenységének hatására félbeszakadt ez a vizitáció, tehát nem terjedt ki az egész egyházkerületre, pusztán három egyházmegyére, a Veszprémre, a Peremartonira és a Belső-Somogyi egyházmegyékre. Mi volt a célja, mit akart ezzel a vizitációval Torkos Jakab püspök? Ahogy említettük, ez a sanyargatatás, az elnyomatás korszaka a református egyház szempontjából. A püspöknek eleve érdeke volt, hogy nagyon világos, nagyon egyértelmű képet alkosson a gyülekezetekről. Gyakorlatilag az egyház túlélését, ehhez mindenképpen szükséges stratégiák kialakításához pontos képet kellett, hogy alkosson az egyházának az állapotáról. Ennek érdekében 32 kérdőpontot állított össze. Voltak kérdések a lelkészekre, nyilvánvalóan a hallgatóknak, a forrásban a hallgatóknak nevezett hívekre és az iskolamesterekre vonatkozóan. Ez a 32 kérdőpont gyakorlatilag a közösségnek a teljes életét tökéletesen leképezte, tehát az egykásközség jogállását, a település birtokosát megismerhetjük belőle, a lelkész járandóságait, jövedelmeit, az egyházközség vagyonát, egyéb javait. Rákérdeztek a könyvekre, ahogy már említettem, de rákérdeztek a lelkész magaviseletére, nyilván nem a lelkésztől, hanem a megjelent világi előjáróktól, és rákérdeztek a lelkésznél magának a híveknek a magaviseletére, erkölcsi állapotára, és az iskolamestert is elég szépen körüljárjuk, tehát a származását, a képzettségét, az alkalmasságára kérdezek rá ezekben a kérdőpontokban. Tehát egy nagyon részletes képet kapunk az egyes gyülekezetekre vonatkozóan. Mi volt az eredménye ennek a vizitációnak, és itt nem is annyira Torkos Jakab szempontjából szeretnék erről beszélni, mert Torkos Jakabból azt, hogy megkapta azt az információt, amit akart, legalábbis azokról a közösségekről, amiket meg tudott látogatni, hanem mi az eredménye mondjuk a késői felhasználó számára ennek a vizitációnak. Annyit el szeretném mindenképpen mondani az egyházlátogatási jegyzőkönyvektől, hogy lehet, hogy nem evidens ez a dolog, de szerintem az egyik legjobban felhasználható történeti forrás. Elsősorban azért, mert van egy viszonylag objektív szemlélete ezeknek a jegyzőkönyveknek. Itt az 1747-esnek pedig szerintem még hangsúlyosabban, hát itt egyszerűen nem volt értelme az, hogy mondjuk nem valós információkat adjanak meg, mellé beszéljenek, vagy másféle módon torzítsák a közösségükre vonatkozó információkat. Tehát van egy ilyen objektivitás ebben a jegyzőkönyvben, ez pedig azt társul, hogy nagyon-nagyon sokféle információ halmozódik föl egy-egy közösségre vonatkozóan. És nagyon sok, éppen ezzel nagyon sok tudományterületnek is hasznos alapforrásai lehetnek. Azt gondolom, az egyháztörténeti szempontból ez jelentős, nem is nagyon kell. Mi is látjuk azt, amit Torkos Jakab látott a 18. század közepén, milyen állapotban van a dunántúli reformátusság. Ha ide vesszük a 1774-es egyházleírásokat, amiket szintén a gyűjteményekben publikáltak valamivel korábban, akkor mondjuk pont erről a nehéz időszakról egy egészen világos, egy pontos képet alkothatunk ezzel kapcsolatban. Nagyon evidens megint csak a helytörténeti felhasználhatósága. Nyilván ezeket a közösségekben szinte besétálunk ezekben a településekre, nagyon sok hasznosítható információt kapunk ezzel kapcsolatban is. Bár amennyire néztem a jegyzet anyagot, meg amennyire én tudom, a Balatonfelvidéki településekről írt monográfiákat leszámítva nem nagyon használták meg eddig ezt a forrást. Ezeket a monográfiákat pedig részint a szerkesztők publikálták, másrészt meg más levéltáros kollégák. De talán az, hogy megjelent 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt kötetben, ez majd a helytörténeti írás is integrálni fogja ezt a forrást. Művelődés történeti vonatkozásairól beszéltünk már a liturgikus könyvek kapcsán. Vannak nem ennyire evidens felhasználhatóságai is egy jegyzőkönyvnek. Csak utalni szeretnék a gazdaságtörténeti jelentőségére. Nyilván azért nem annyira evidens, mert vannak már jóval, hogy mondjam, összefüggőbb gazdaságtörténeti forrásanyagok ebből a korszakból. De egy egyházlátogatási jegyzőkönyv is tartalmazhat nagyon-nagyon fontos gazdaságtörténeti adatokat. A lelkészek ellátásával kapcsolatos adatokat, vagy az egyházközség birtokaira vonatkozó adatok kapcsán beleláttunk egy kicsit egy település gazdasági rendszerébe, művelési ágak tekintetében, vagy akár abban a tekintetben, hogy mire volt szüksége egy 18. század közepi háztartásnak, amivel ellátták a lelkészt. Felsorolják egész pontosan ezeket a nyersanyagokat, élelmiszereket és mindenféle egyéb javakat. Nézzük meg egy picit ezt a forrást, mint szöveget. 18. századi magyar nyelven írták, annak minden saját szerűségével, ami szerintem szép. Nem irodalmi szöveg, nyilván ez kérdőpontokra való válaszokról van szó, sokban az ismétlődés és mondjuk a jövedelmekre vonatkozó részt nem nagyon lehet cifrázni. Ez teljesen egyértelmű. De azért vannak benne nagy mondatok, hadd idézzek egyet. Mindjárt a füledi lelkészről mondják ezt, hogy még eddig jól viselte magát egyéb iránt, de mikor bort iszik, vagyon hirtelenség benne, nem veszekedett ugyan senkivel, hallották viszont, hogy másutt táncolt, a kertébe menvén pedig a szomszéd tyúkjai hármat azokból előtt. Szép kerek nagy magyar mondat. Mondom, nem irodalmi igényű, de talán pont azért izgalmasabb, mert egy kicsit talán a mindennapi nyelvhasználathoz közelebb áll, megírna talán is egy nyelvészeti elemzést is. Aztán persze vannak más típusú mondatok benne, hogy nagyon rövidet hagyj idézek még. Azt is olvashatjuk egyébként több helyen, hogy az eklésiai reditus nem imminuáltatott, sőt augeáltatott. Tehát ugye ez a magyar kötőszavakkal megküzdelt konyhalatin is része ennek a szövegnek, ami ilyen levéltárosként nem is nagyon mondhatok már, és nekem tetszik, tehát ez is egy szép mondat. Forráskeresőkkel kapcsolatban, hát hogy mondjam, két felfogás létezik. Az egyik azt mondja, hogy hagyjuk magára az olvasót, nem kellene különösebb jegyzetek, elegendőek a szövegkritikai jegyzetek, minden mást értelmezni és döntsön el maga az olvasó. Van egy másik, ami számomra egy kicsit szimpatikusabb, mondjuk egy segítőkészebb forráskiadás, amikor megpróbáljuk jegyzetanyaggal, háttérinformációkkal ellátni a felhasználót, problémás forráshelyekre, vagy problémás értelmezési forráshelyekre rá fölhívjuk a figyelmet, tehát segítőkészebb, hogy mondjam, a felhasználó szempontjából, az olvasó szempontjából. Azt hiszem, ezek után előbb elmondottak alapján nem nagyon kell, nem titok, hogy ez a kötet ezt a második felfogást vallókat kényezteti el igazán, és azt gondolom, hogy valóban elkényezteti, mert egy nagyon-nagyon komoly jegyzetapparátust kapunk a szöveghez. Ebből is szeretnék egy lábjegyzetet felidézni. A 111. oldalon a 123-as lábjegyzetről van szó, egészen pontosan a 111. oldalon kezdődő 123-as lábjegyzetről. Itt az Alácsi gyülekezet iskolamestere kapcsán cellistákról esik szó. Itt természetesen azonnal kapcsolódik egy lábjegyzet. A lábjegyzet első mondattal meg is magyarázza, miről van szó. A cellistákat Arácson, 18. század közepén, tehát a cellisták alatt a legkisebbek tanuló csoportját értették. De a lábjegyzet tovább lép egyel, megmagyarázza a szó etimológiáját is. Ebből megtudhatjuk, hogy bizonyos Christoph Keller, pontosabban az ő latinos név alakjából, a Christophorus Cellariusnak a nevéből származik ez a cellisták. Kifejezés, tovább lépünk a lábjegyzetben megint csak, hogy megértsük az összefüggést. Keller ugyanis írt egy latin nyelvkönyvet, egy bevezetés, vagy kezdő latin nyelvkönyvet. Nyilván ezek a legifjabb nebulók ebből tanulták a latin nyelvet. De innét is tovább lép a lábjegyzet, ugyanis megismerjük a magyar mű fordítás és kiadás történetét is, komoly könyvészeti anyaggal, de innét is tovább lépünk, hiszen nyilvánvalóan megismerjük a református könyvtárban felelhető példányokat, de innét is tovább lépünk még egyel, itt is vannak természetesen posszesszorbejegyzések, megismerjük a tulajdonosokat, ezeknek az életét, és innét is tovább lépünk, hogy most egy kicsit talán vissza, és kiderül, hogy Sárospatakon is használták ezt a cellista kifejezést, viszont itt a szó latin alakjának eredeti értelmében cellarius, tehát pincemesterként használták, de innét is még egyszer tovább lépünk, ugyanis kiderül, hogy Arácson egy meglehetősen más forrásokat tudjuk, hogy nagyon szűk helyiségben tartották az órákat, tehát elképzelhető, hogy mégis a cella kifejezésből jön esetleg ez a kifejezés. Nem tudom, hogy mondtak-e már lábjegyzetre ilyet valaha is, de van sodrólendületű magával ragadó lábjegyzet, ez mindenképpen ilyen. Azt hiszem is, ahogyha ezt valaki végigolvasa, nem hiszem, hogy maradna kétség, vagy kérdés benne a cellista szó kapcsán. Megint csak éreztük ezt a minden szállat elvarró szándékot ebben a szövegben. Kéne még beszélnem a függelékről is, és nem nagyon fogok, azt hiszem. Elég talán annyit elmondani róla, amit már az elején is megemlítettem, hogy kiegészítő forrásokról van szó, a vizitáció előzményeit, a háttérben zajló küzdelmeket világítja meg, és az utó rezdüléseit. Ezzel ez kerek egész, ez a kiadvány. Így válik jóval többé, mint egyszerűen egy jegyzőkönyv publikálása. Annyit a kötet kapcsán mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon jól érződik ebben a kötetben is, és a itt többé bemutatott kötetben is, hogy egy nagyon átgondolt tudományos koncepció szerint folyik a munka református gyűjteményekben. Egymásra épülő kutatások, egymást kiegészítő, értelmező könyvekről van szó. Ebben a kötetben meglehetősen sok személy kerül elő, fordul elő. Az, hogy gyakorlatilag nincs egyetlen sem ezek között, akiről ne tudnánk meg, ha nem is mindent, de legalább mondjuk az alapvető élettényeiket, vagy egy-két fontos vonatkozásokat az életüknek, az nagyon más, hogy nem jöhetett volna létre, mint az a több éves, talán évtizedes prozopográfiai kutató munka, amit a gyűjteményekben végrehajtottak, és ennek jó részét publikálták is. Összefoglalva a mondandómat, ezt a könyvet olvasva úgy érezheti magát az ember, mint hogy egy barokk tájkert közepén áll, annak is egy elengedhetetlen elmébe, egy labirintus, vagy élősövény labirintusba, amely labirintus ugye cseppet sem barátságtalan, vagy ellenséges, nem tűnik kaotikusnak, hanem jól érezhetően egy logikus rend építette ezt föl, és arra csábít, hogy eljut végig valamennyi ösvényét, útját, nézzünk be valami szedletében, mindenhol fogunk találni valami izgalmasat, valami érdekeset, valami szépet. Ennek a kötetnek a szöveg labirintusában is így tudunk bolyongani. Érdemes elolvasni az első szótól, vagy első betűtől az utolsóig, mert ahogy talán sikerült érzékeltetni, még egy lábjegyzetnek a legutolsó mondatában is kaphatunk valamilyen meglepő, váratlan új eredményt. Szeretnék én is beszélni mindenképpen a kötet szerzőiről, szerkesztőiről. A felültjük a kötetet, három nevet találunk, Hudi József, Köblös József, Kránitz Zsolt egymás mellett. Ez némdeklán rossz humorral és talán nem teljesen ideológ módon nekem egy futballcsapat támadó trióját jutott eszembe. Lehet, hogy nem idejövő valóban ez a hasonlat, de szerintem nagyon pontos, ugyanis ez a három kiváló kolléga hát hatalmas összjátékot produkál folyamatosan, nem csak ebben a kötetben, hanem és talán azért is Zsoltot középpályásnak ide lehetne még tényleg venni a kötet kapcsán. Tehát hatalmas összjátékot produkálnak, hatalmas passzokat adnak egymásnak, és kegyetlenül levágnak minden zicser. Úgyhogy ehhez nagyon gratulálok neki. És hogy a rossz hasonlatnál maradjak a menedzsernek is, Göntös Lászlónak is, hogy ilyen kiváló csapatot tudott összehozni. Gratulálok, és önöknek pedig természetesen igen jó szívvel ajánlom a figyelmet ezt a kötetet. Köszönöm a meghallgatást.
Köszönöm Petri Ivánnak ezt a nagyon szellemes, nagyon élénk, egyáltalán nem lábjegyzetekre emlékeztető bemutatóját. És a Fápai Kiadványok egyik főszereplőjéhez érkeztünk el, Hudi Józsefhez. Ő fogja bemutatni az Acta Papensiát, egy folyóirat, amely évente négyszer jelenik meg, és Hudi József a főszerkesztő.
Tisztelt hallgatóim! Pápa napjainkban sajtótörténeti szempontból figyelemre méltó helyzetben van, hiszen két folyóirattal is büszkélkedhet. 2015-ben második évfolyamban lépett a Mátyus Ali szerkesztésében megjelenő Széles Víz című művészeti kulturális folyóirat, és 15. évfolyamát kezdte meg a pápai református gyűjtemények közleményeként az Acta Papensia. Az Acta Papensia című történeti folyóirat egyedül áll a maga nemében, hiszen Veszprém megyében nincs párja, ha csak a sokáig rendszertelenül megjelenő, amatőr helytörténészek által megszerkesztett veszprémi szemle nem tekinthető annak. A négy református egyház kerület közül csak a dunántúli dicsekedhet önálló folyóirattal. Az egyháztörténeti szemle egyszerre kötődik a Miskolci Egyetemhez és a Sárospataki Református gyűjteményekhez. A gyűjteményeket dr. Dienes Dénes gyűjteményi igazgató képviseli a szerkesztőségben. Nem tudom, hogy a folyóirat esetében a másfél évtizedes működés sok-e vagy kevés. Ha a nehézségeket nézzük, amelyeket menet közben kellett legyűrni, akkor nem kevés. Ha a sikerélményeket, akkor a negyedszázados évforduló is elérhetőnek tűnik. A folyóirat szinte a semmiből jött létre. A 21. század elején egy déli szokásos kávézás és beszélgetés során Mezei Zsolt kollégám vetette fel az ötletet, jó lenne olyan újságot kiadni, amelyben a pápát és környéket érintő történeti írásokat közölni lehetne. Ha valamit csinálni akarunk, akkor folyóiratnál alá nem adjuk, válaszoltam ekkor határozottan. A következő alkalommal Göntös László gyűjteményi igazgatónak is előadtuk az ötletet, melyet jónak tartott és támogatott azzal a megjegyzéssel, hogy az anyagi hátterét majd valahogy megoldjuk. A legutóbbi évekig önkéntes munkával oldotta meg a csapat a folyóirat előállítását, szerkesztését, sajtóalárendezését. Törekvésünk az volt, hogy a külső munkatársaknak szerény tisztelettíjat tudjunk fizetni. Az utóbbi két évben a gyűjtemények költségvetése lehetővé tette, hogy minden közreműködő munkáját elismerjük. Külső támogatóként a kezdeti években pápa városára is számítani lehetett egy szerény összeggel. Ezt nem mondanám. Egy alkalommal 2013-ban az NKA, a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása is segítségünkre volt, bár ne pályáztam volna, ekkor az évi 4 számból másfél szám nyomdaköltségére futatta a támogatásból. 3 milliót céloztunk meg, 750 ezer lett belőle. A folyóirat egyébként 15 millióra is lehetett pályázni. A folyóirat célkitűzése az volt, hogy ökumenikus szellemben tevékenykedjünk, a szűkenvet város és egyháztörténet keretein túl nyitottak legyünk a történettudomány más területei iránt, és nyitottak legyünk geográfiai értelemben is. Erre predesztinált a levéltári anyagunk, amely a mai Burgeron településeire épp úgy őriz forrásokat, mint a felvidék nyugati felére. A folyóirat szellemi bázisát a levéltár és könyvtár kutatómunkát végző dolgozói biztosították. A szerkesztőségi üléseken, megbeszéléseken formálódott egy-egy számtartalma. Ezeken gyűjteményi igazgatónk, a két szerkesztő, Mezei Zsolt és jómagam, és két-három munkatárs szokott részt venni. A munkatársak közül dr. Köblös József, Kránics Zsolt az alapítás óta stabil tagjai a szerkesztőségnek, 2001-ben és 2002-ben Jakab Réka is erősítette a csapatot, most a megyei levéltár munkatársa, aki később doktori disszertációját a pápa és zsidóság 1748-1848 közötti gazdaság és társadalom történetéből írta meg, nemrég jelent meg. A belső és külső munkatársak közel 80-an vannak, az előfizetők, a dunántúli és nem dunántúli olvasók stabilitást adtak az orgánumnak. A stabilitás a folyóirat szerkezetében is megnyilvánult. A műhely rovatban az új kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányokat, a forrásközlés rovatban levéltári források, adatbázisok, az újraolvasó rovatban feledésre ítélt régi írások keltek életre úgy, hogy az eligazító lábjegyzetek, már megint a lábjegyzetek, segítettek megérteni a kort és az írás keletkezésének körülményeit, egyúttal rávilágítottak arra is, hogy a kutatás azóta mennyit fejlődött, vagyis mai tudáson genezisére. E rovatban közel 20 régi szerző, gimnáziumi, teológiai tanárok, Marcali Henrik és Pajir Sándor történészek, Lővi László városi képviselő zsidó orvos, Vojta Adolf polgármester, Vojta édesapja és mások, kollégium és várostörténeti írásai váltak újra ismerté. A szemle rovattal bajlódtunk a legtöbbet, könyvek, tanulmánykötetek bemutatására sok esetben külső segítségre szorultunk, s a szervezésben nem voltunk elég ügyesek, gyakran előfordult, magunkra maradtunk. Nagyobb részt a főszerkesztőre hárult az írások begyűjtése, külső kapcsolatok életben tartása és bővítése, de időnként a szerkesztőségi munkatársak is szállítottak dolgozatokat. A szakmai és történeti konferenciákon való részvétel is jó szervezési lehetőségeket kínált. A folyamatosan közreműködő külső munkatársak lehetővé tették, hogy változatos folyóiratszámok szülessenek. Időnként tematikus számaink is megjelentek, ezek részben országos jelentőségi konferenciák anyagát tartalmazták. Hármat emelnék ki közülük. 2000 őszén alfabetizáció az újkori Magyarországon, 2002 őszén a település történeti monográfiai írás kérdései, ez egy dunántúli áttekintést adott, akkor kiderült, hogy Veszprém megye vezet a monográfiai írás területén, minden második községnek modern monográfiája létezik, és a Dunántúlon több mint 600 monográfia született meg a rendszerváltás óta, és tulajdonképpen Dunántúl is vezet az ország más régióihoz képest. 2006, 475 éves a pápai református kollégium, ennek a tiszteletére született meg protestáns kollégiumok az újkori Magyarországon című konferencián. Ezek mellett meg kell említeni a 2012 évi 1-4 összevont számot, amely a 400 éves egyházkerület tiszteletére készült. 2013-ból egy-egy szám köszöntötte a 100 éves Nárasdi Lajost, 103 éves korában hunyt el, a 60 éves Köntös Lászlót, a 70 éves munkatársunk a Szalainé Gubrice Emesért, a negyedik szám dr. Pongrász József, teológiai professzor halálának 50. évfordulója emlékezetére készült. Az átlagosan évi két dupla számmal megjelenő akta papenziát gazdagították írásaikkal a dunántúli, budapesti, kolozsvári, debreceni, miskolci történészek, levéltárosok, múzeológusok. A Teológiai Akadémia tanári karát dr. Vladár Gábor hallgatóságát Kek Edina egy-egy írása képviselte. A református gimnázium tanárai közül Kerpel Péterné iskolatörténeti tanulmánya jelent meg, ebben egy diák folyóirat történetét dolgozta fel. A dunántúli lelkészek közül Keresei Zsolt tatai egyházmegyei prozopográfiai munkáját Köblös József és Kránics Zsolt kiegészítéseivel közöltük. Itt kell megjegyeznem zárójelben, hogy számos kiadványunk, adattári kötetünk első közleményei is a folyóiratban láttak napvilágot, és kiegészítve, teljesítéve jelentek meg önálló kötetekben. Bécsből Németh Balázs református lelkész jelentkezett írásaival, ma is egy előkészületben van megjelenés előtt. Mindhárom egyházkerület munkatársaival jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Az országosan és részben nemzetközileg ismert szerzők közül Benda Gyula társadalomtörténész, Barna Gábor etnográfus, Dukkon Ágnes könyvtörténész, Kemecsi Lajos és Eslackövics Emelke néprajzosok, Varga J. János, Katona Csaba és Vörös Boldizsár történészek, Történettudományintézet, Kovácsi Gábor szociológus, Fekete Csaba művelődés és zenetörténész, Rajnai Edit színháztörténész, S. Kristóf Ildikó antropológus, Szacsvai Éva művelődéstörténész, Pálmány Béla történész, országgyűlés levéltára nyugdíjas igazgatója, Szögi László történész, egyetemi könyvtár és levéltár nyugdíjas főigazgatója. Ilyen aktív nyugdíjas főigazgatója. Nagyon aktív. Ugrai János egyetemi docens, Miskolc írásait közöltük több alkalommal is. Kutatásaink a közösségből Sárospataknak a jeles kutatója. Legalább annyira fontos, hogy a következő nemzedék tagjainak is lehetőséget biztosítottunk. A PhD hallgatók közül a református egyháztörténettel foglalkozó Pányi Zsófiát és a magyar-lengyel kapcsolatokat kutató pápai származású Belencsér Tibor nevét említem meg. Több egyetemi szakdolgozat szerkesztett változatát is sikerült közreadnunk. Ha a könyves polcra tekintünk, az Acta Papensia bekötött évfolyamai már tekintély parancsoló mennyiséget jelentenek. Abban reménykedünk, hogy a minőséggel sincs gond. Ennek eldöntése azonban már az olvasóra tartozik, és arra hívom, hogy legyenek előfizetőink, olvasóink. Köszönöm szépen!
Főszerkesztő úrnak a bemutatót. Egy dolog jutott eszembe, hogy nincs új a nap alatt, hogy a kollégáival gyakorlatilag ingyen készítik a folyóiratot. Hát azt hiszem ez minden jeles dolognál, ami ér valamit, ez valahogy így megy. És hogy 700 ezer forintot kaptak az NK-tól, javaslom, hogy gender studiesra kell pályázni, mert azok konkrétan tudom 21 milliót kaptak. Úgyhogy fele kell valahogy keverni, és akkor lesz egy kis pénz is. Azt kérdezem a hallgatóságtól, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése, hozzászólása?
Igen, tessék,
A terveik. A jövő.
Mondjátok, gyerek. Azt már említettem, ugye, hogy készül a második kötete, a Dunántúli Rektorok és Prédikátorok második kötete. Az reméljük, hogy a reformáció évére kijön, mert azt szeretnénk, hogy az lenne egy szimbolikusan a reformáció 500. évfordulójára.
Mi van még? Készül egy Csurgói diák névsorkötet is.
Akkor készül a jelenlegi lelkipásztor könnyelentrajzi kötete. Ez hamarosan kész is lesz szerintem, még az lehet, hogy az idén kijön, hanem akkor most komolyan. Köbös Jocó testvérem itt mosolyog, mert már évek óta készül, mert a református papokkal bánni nem van egyszerű dolog ám, szóval az nem úgy van, de én nagyon remélem, hogy tényleg elkészül most már. Mi készül meg? Hát meg megy a nagy költözködés, azt el kell mondanunk, hogy új, megvan a pápai levéltárnak az új központja. Ha arra járnak, föltétlen nézzék meg, ez már úgy néz ki, mint egy levéltár, tényleg. Szóval, és most megy a költözködés.
Itt korrétegről egyelőre nem lehet beszélni.
Nem, meg hát 100 méteren keresztül tömörpolc rendszer így, ahogy kell. Szóval az, gyakorlatilag tudjuk fogadni a kint lévő anyagokat is, és ez lenne egy óriási nagy munka. Végig járni az összes gyülekezetet, amit lehet elhozni, amit nem lehet elhozni, lefényképezni. Szóval, és ezt szeretnénk is elindítani, de hát ez egy hosszabb folyamat. És megpróbáljuk a papjainkat, esperesseinket meggyőzni arról, hogy ez egy jó dolog, hogyha amit tudunk, elhozunk, és nem mondjuk ott, hogy ez enyészeté legyen. Ha meg nem tudjuk elhozni, mert hát a református presbiter az egy nyakas ember, akkor meg minimum lefényképezzük és digitalizáljuk. Tehát ez egy óriási munka, ami előtt állunk. remény. De a levéltár az óriásit lépett előre, most csak a külső körülményeket tekintem. Hát a szakmáról már nem kell beszélni, hogy az úrcsodással működik, hát elvittem. Igen.
A levéltár fondjegyzéke az mennyire áttekinthető, mutatókkal ellátott-e, vagy pedig vannak még olyan fondok, amik hát mélyfúrások alapján finomítottan lehetnének még feldolgozva, erről
nagyon teljesen laikus. Röviden lehet beszélni róla, mert a levéltár ma publikus fondjegyzék az elavult 1970-es évekből való a központilag sokszorosítása előállított egyházi sorozatban jelent meg. Az új fontszerkezet is, fontjegyzék is a költözés során alakul ki, mert más lesz a levéltári anyagnak a struktúrája. Ugye a rendezett anyagot, a rendezett anyagról készült jegyzéket, jelentéseket és a jegyzéket és a minisztériumnak is, országos levéltárnak is továbbítani kell. Ennek a kötelezettségünknek is csak akkor tudunk eleget tenni, hogyha a költözés befejeződött. Azért megy lassan a költözés, ezt múlt év novemberében kezdtük el, mert minden anyagot átdobozolunk, a meglévő jegyzékeket revízió alá vesszük, ahol nincs pontos jegyzék, pontosítunk, ahol nincs jegyzék, ott egy ideglenes raktári jegyzéket készítünk, és ha ezzel a munkával végzünk, akkor fogjuk tudni majd publikussá tenni a fondokat is. Az jellemző, hogy az egyház kerületnek a fontfőcsoportja, az egyház megyéknek az anyaga az nagyjából levéltárban van, legalább az 1950-es évekig, néha később is. Az egyház kerület anyagát szinte napjainkig át tudtuk venni a költözés előkészítése során. Az egyház községek a hátralévő legnagyobb munka, mert közel 70 egyház községnek a kisebb-nagyobb a levéltári anyag része került levéltári őrizetbe, kint lévőknek a begyűjtése lesz a sürgető feladat. Itt évtizedes maradásokról beszélhetünk, és azóta az egyház szervezet, egyháznak a helyzete is lényegesen megváltozott. Az iratoknak a helyzete csak hátrányokra változott meg, tehát veszélyeztetve vannak. A begyűjtés az mindenképpen problémát jelent.
És bocsánat, ha kész lesz, akkor a közzététel az...
Tehát a honlapunkon is.
Igen, digitálisan is. Igen.
Tehát azt el lehet mondani, hogy a digitalizálás, a levéltári forrásoknak a digitalizálása az elég jó szinten van, hiszen a legfontosabb levéltár, nyomtatott levéltári jegyzőkönyvet, testterületi jegyzőkönyveket, egyházkerületi névtárakat, az egyházmegyék közgyűlési jegyzőkönyveit digitalizáltattuk, ezek a honlapról, vagy az Arcanum honlapjáról elérhetők, és viszonylag sok kötet is hozzáférhető.
Hátul lehet a jelentkező.
Amit elkérik, 20 kérdésem van. Említésre került az ötödszeri kollégiumot, mondta ki, az Enyedi-ről semmi kapcsolat nem volt Enyedi is. Hogy az Enyedi az ugyan később alakult, ugye valamivel betegyen.
Az erdélyi levéltárakkal szoros kapcsolatunk van, hivatalosan is, hiszen a magyar egyházi levéltárak szervezeten keresztül az erdélyi levéltárak és a szervezetnek a tagjait, tehát ismerjük őket, illetve évi rendszerességgel találkozunk a konferenciánkon velük. Nagy egyenlet, egy külön kapcsolat nem volt, de a torkos vizitáció ezt a kapcsolatot feleleveníti, ugyanis az figyelhető meg a kiadott anyagban, hogy akkor Dunántúl kulturálisan egy alacsony nyomású terület volt, hogy ezt a szakkifejezést használjam, és Erdély adott utánpótlást tanítókban, lelkészekben a Dunántúli egyházkerület különféle gyülekezeteiben, és később ez a helyzet megfordult, hogy innen vándoroltak inkább a jobb ellátottságú a földi területek felé, vagy más egyházkerületbe. És itt az életrajzokban sok erdélyi vonatkozás található.
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólás? Ha nincs, akkor záró szóként annyit elmondhatok, hogy a Unok István főigazgatónak javasolni fogom, hogy ebből az alkalomból teremtsünk hagyományt. Olyan nagyszerű ötlet volt, nagyon tetszik ez nekem, hogy meghívni más gyűjteményeket is, hogy mutatkozzanak be, és hogy ismerjük meg egymást. Ez a mai este engem meggyőzött arról, amivel kezdtem, hogy a legfontosabb az ember, hogy az elkötelezett könyvtáros, az elkötelezett levéltáros, és megerősített abban, amit egy református lelkész vallott itt, Fülep Bajos, ő azt mondta, hogy a kultúra elsősorban áldozat. Úgyhogy köszönjük szépen a munkájukat, gratulálok a munkájukhoz, és a kollégium, a pápai gyűjtemény meghívott bennünket ásványvízre, fogácsára, beszélgetésre, tehát még várjuk a kedves vendégeinket. Köszönöm szépen!
Mi is nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!